Sziasztok, ez itt a Válaszutak. Én Máté vagyok, és itt van a beszélgetésben velem Barnus, Nóri és Benedek, valamint dr. Boros Edit pszichiáter, aki az anyukám. Képzeljétek, nekem van egy barátom, akit én azért nevezek kapcsolatfüggőnek, mert valaha kilépett egy párkapcsolatából valamilyen okból, rögtön nagyon nagy stresszben és nagyon nagy energiákat megmozgatva próbált minél előbb egy újabb kapcsolatba belelépni. Anya, ezt nevezhetjük-e függőségnek, és hogyan lehet ezt felismerni?
Igen, nevezhetjük, mert az addikció, amiről ma beszélni fogunk, az nem csak kémiai szerek okozhatják, ugye ez a legismertebb, hogy az alkohol, meg a különböző drogok, hanem viselkedés is kiválthat addikciót, amit tulajdonképpen az impulzus kontroll zavarok között szoktunk a betegségek nemzetközi osztályozásában kategorizálni, de vannak olyan függőségek, amelyek még nem kerültek bele, és ilyen például a társfüggőség, amit az előbb a Máté említett, de én azt hiszem, hogy tudtok még ilyen példákat mondani, hogy mi lehet még viselkedési függőség. Van-e ilyen még az ismeretségi körötökben, akiről azt gondoljátok, hogy valamit túlzásba visz, ugye? Tehát amikor függőségről beszélünk, abban van valami túlzás, vagy kémiai szer, vagy valamilyen viselkedés váltja ki, és az agynak a jutalmazó rendszerét érinti. Tehát valaki azért kezd el inni, azért kezd el vásárolni, vagy testedzeni, mert ezzel meg akarja jutalmazni magát. Valami örömhöz akar jutni, amihez máshogy nem tud jutni. Kicsit túlzásba viszi.
Akkor ennek feltétele a rendszeresség, igaz?
Mindenképpen. Az, hogy egyre többet és többet használja a szert, vagy egyre többet és többet gyakorolja azt a viselkedésformát. És mindig egyre nagyobb és nagyobb mennyiség szükséges ugyanahhoz az örömnek a kiváltásához.
Amit én nem értek, az az, hogy ha valaki vásárlási függőségben szenved, de mondjuk ellen tud neki állni, és azért nem lesz belőle gyakoriság, de az érzés az megvan benne. Azt is függőnek nem nevezzük, vagy az csak érez késztetést és ellenáll.
Az csak egy rossz szokás. Nagyon, nagyon fontos, amit elkérdeztél, Máté, hogy akkor beszélünk már valami kóros állapotról, hogyha már nincs kontroll. Tehát, hogy elvész a kontroll. Szeretné az, hogy ne csinálja azt, mondjuk ne menjen el minden délután vásárolni, nem tudja megvalósítani. Hát már nem nála van a kontroll. Már, amikor már muszáj valamit csinálni. Mi előzhet meg egy viselkedési függőségen?
Valaminek a hiánya, vagy igen, valami hiányzik az embernek az életéből, vagy elveszít valamit, amire nagy szüksége lenne, és annak a helyét próbálja kitölteni.
De hallottatok már, hogy szorongás, ugye? Az életnek a velejárója, ugye? Hogy mondjuk szorongunk.
Azt nem értem, hogy a károssága az megkülönböztethet egy erős szokást egy függőségtől?
Igen, határozottan. Tehát, hogy negatív következményei lesznek.
De egy rossz szokásnak is lehetnek negatív következményei.
Tehát például nekem az általános iskolai felső tagozatos osztályfőnököm, ő mondta, hogy ő popcorn függő volt, és nem is tudtam, hogy van ilyen dolog, hogy popcorn függőség, de naponta 3 csomagot megevett 3 éven keresztül, és aztán már mesélte, hogy leszokott róla, de hogy ha jól emlékszem, akkor ő a dohányzásról való leszokása után vette föl ezt a popcorn függőséget, és onnantól kezdve tényleg naponta 3 csomagot megevett, ami nagyon soknak tűnik, de ez volt a helyzet.
Ez egy jó példa, mert hogy az addikciók válthatják egymást. Aki mondjuk leszokik a dohányzásról, rászokik az édességre, vagy a körömrágásra.
Akkor az is egy függőség tud lenni, hogy valaki rágja a körmét, vagy hogy fut.
Igen, határozottan, igen.
És akkor a függőségnek a lecserélése az nem a függőség megszüntetése, igaz?
Nem. Hát egy váltás. Manapság egyre jobban elterjedtek a funkcionális mágneses rezonancia vizsgálatok, amivel az agyat működés közben tudják vizsgálni. És képzeljétek el, ugyanazokon a területeken tüzelnek a neuronok, amikor valaki dohányzik, vagy iszik, vagy az edzőteremben emelgeti a 100 kilós súlyokat. Tehát, hogy ugyanazt a jutalomközpontot érinti, és ezért van az, hogy valakinek egyszerre akár több függősége is van, vagy cserélgeti, tehát egymás után. Egyikről mondjuk nagy nehézségek árán leszokik, és akkor lesz neki egy másik.
Nekem van egy barátom, aki a saját fokozott rossz lelkiállapota miatt hónapokon keresztül majdnem minden nap ivott, ráadásul sokat, és ő elmondása szerint ez kizárólag azért volt, mert abban az állapotban jól érezte magát, és nem azért, mert az alkoholra volt konkrétan szüksége, hanem mert amikor részeg volt, akkor el tudott lazulni, és ő azt gondolta, hogy ha megszűnne ténylegesen az alapvető nehéz élethelyzete, akkor az alkoholra se lenne szüksége. Ez így nevezhető rendes alkoholfüggőségnek?
Hát nem. Tény, hogy rosszul kezelte azt az érzelmi állapotot. Ez egy ilyen elhagyatottság érzés volt? Szomorúság?
Egy rossz baráti meg családi állapot. És ebből alakult ez ki. De én azt gondolom, hogy ez teljesen más, mint amikor van egy felnőtt, akire, vagy egy bárki, akire azt mondjuk, hogy ja, ő alkoholista, és ő minden nap iszik már rendszerszerűen. Az szerintem más, mint az, hogyha valaki naponta iszik ugyanígy, vagy valamilyen okból.
Azért nem vagyok ebben teljesen biztos, mert nem tudom nyilván, hogy mi lett ennek a történetnek a vége, de valahogy az az érzésem, hogy amikor majd megpróbál belőle kilépni, vagy amikor megpróbált belőle kilépni, akkor ezzel lehetnek problémái, mert nyilvánvalóan még akkor sem, hogyha nem az alkoholnak a konkrét hatása miatt, vagy az alkohol miatt ivott, hanem egy egészen más probléma miatt, az a rendszeresség, ami beleépült a mi hétköznapjaiba, az szerintem okozhat neki nehézséget, amikor akár véget érnek a gondjai, és megpróbálná ezt abba hagyni. Anyukám mindig azt mondta, hogy ő nem addiktív személyiség, és ezért nagyon könnyen le tudott szokni mondjuk a dohányzásról, hogy amikor egyetemen volt egy vizsgai időszak, akkor rendszeresen dohányzott, aztán amikor véget ért, akkor elmúlt a stressz, és azonnal le tudta rakni. De ez egy nagyon rövid periódus, egy ilyen egy-másfél hónapról beszélünk, de hogyha valaki tényleg húzamosabb ideig, 2-3 hónapnál tovább folyamatosan dohányzik, akkor vagy alkoholizál, vagy bármi hasonlót csinál, akkor szerintem sokkal nehezebb abba hagyni, akár mi miatt is kezdte el azt. Mondtad, Edith, a bagatelizálást, hogy a függők gyakran elbagatelizálják a saját függőségüket, és ezt abszolút felismertem már magamban is. Uh-huh. Mert hogy én dohányzom. Nem hitegetem magam. Én úgy gondolom mindig, hogy kontrollban tudom tartani, és hogyha nagyon szeretnék, akkor le tudnék róla szokni bármikor. Nyilván most nem megijedtem a beszélgetés miatt, de nagyon kíváncsi lennék arról, hogy akkor létezik-e kiút, hogy a teljes függőségmentes életet tudjak majd később is élni. Vagy hogyha már egyszer összeszedtem egyfajta függőséget, akkor mindenképpen fel fogom cserélni ezt valamilyen más fajtával.
Hát én kívánom neked, hogy ne cseréld föl, és azért le lehet tenni a függőségeket. Azért hallottunk már erről, hogy valaki leszokott a dohányzásról, akár sok-sok év után is. Persze könnyebb, minél kevesebb idő telik el a kezdete óta. De egyébként tudod, a nikotin függőség az ugyanolyan erős tud lenni, mint a heroin. Persze. Nem könnyű leszokni róla.
Ha valaki eléggé eltökélt, akkor le lehet szokni egyik napról a másikra? Vagy ez hosszú távon egyáltalán nem működik?
Most, ha a dohányzást kérdezed, igen, sokan erre esküsznek, hogy csak így lehet.
Én sajnos ezt a mondatot már többször hallottam olyanok szájából is, akik szerintem igenis addiktív emberek voltak, úgyhogy nehéz meghatároznod magadnak, hogy te most le tudsz szokni, nem tudsz szokni, és szerintem nagyon fontos ezért, hogy a környezeted ismertessen a problémával, ha nem is tudsz róla, mert emlékszem, nekem voltak osztálytársaim, akik szerencsére nem alkohol vagy súlyosabb addikciójuk lett volna, hanem edzés és egészséges ételektől függtek, és úgy gondolták, hogy ez mivel nem is annyira káros nekik abban a pillanatban, és könnyen le tudnak szokni, ezért semmi, és nem is kell ezzel törődni sokat. És aztán egy-két évre rá anorexiásak lettek, és nagyon rossz lett a közérzetük, rosszul is néztek ki, tehát ránéztél, és te is láttad, hogy valami probléma van. És akkor úgy gondoltam, hogy jobb, hogyha nem csak magadat diagnosztizálod, hanem valaki más is.
Miután azok az osztálytársaid, akik ennyit edzettek meg, ennyire egészséges életmódot éltek, már rossz irányba elmentek, átestek a ló túloldalára, utána ti szóltatok nekik, vagy bárki szólt nekik, és ez vissza tudott fordulni ez a folyamat?
Persze közben is szóltunk többször, mert elég hamar észrevettük, hogy nincs minden rendben, és szükségük van a segítségre, de szerintem nagyon nehéz, hogy tudsz jól segíteni, mint 14-16 éves gyerek. Nem tudtam, hogy például nekem most ismertetnem kéne a problémájukkal minden egyes nap, és felhívni a figyelmüket rá, vagy támogassam őket, legyek empatikus, és én próbáltam ezt az utat választani, és nem állandóan szembesíteni őket, hogy egyenek többet, hogy mozogjanak kevesebbet, ha ez most furcsán is hangzik, és sajnos nem hiszem, hogy eleget segített, amit én csináltam, mert szerintem nekem nem volt akkora befolyásom, mint mondjuk a szüleiknek, a testvéreiknek, és nem tudom, hogy ők mit tettek meg ezért. Egy-két év után anorexiásak lettek, és akkor már úgy gondoltuk, hogy mi nem tudunk segíteni.
Anya, te mit tudsz javasolni ilyen esetekben, hogy a környezet hogyan tud segíteni?
A barátok szerepe ilyen esetben az lehet, hogy ilyen alternatívákat felkínálni, mivel mondom, hogy ez az agyi jutalmazó központot érinti, ezek a viselkedések. A függőknél lecsöken a más tevékenységek iránti érdeklődés, és a barátok talán ebben tudnak segíteni, hogy elhívják bulizni, elhívják kirándulni, társas játékozni, bármilyen más ilyen közös programra, hogy más öröme is legyen.
És amit még én az elején említettem, ott mi az alternatíva egy társfüggőnél?
Hát én azt gondolom, hogy ott is másfajta kapcsolódások felkínálása. Tehát, hogy nem csak egy emberre rácuppanni, és azt gondolni, hogy csak minden jót és minden szépet az a másik ember tud megadni, és nélkül egyébként nem is élet az élet, hanem másfajta kapcsolódások felkínálása.
Ja, egy kapcsolatból kijön a személy, és azonnal egy másik kapcsolatba megy bele, akkor az egy menekülés az elől, hogy feldolgozza az előző kapcsolatának a végének az okait.
Na ennek kapcsán, hagyd mondjam el nektek, hogy mennyire fontos jele a felnőttségnek, vagy az érettségnek a szeparációs szorongásnak a kezelése. Hát azt nevezhetjük igazán érett embernek, aki ezt jól tudja kezelni. Van a normál életszakasz, amikor ez természetes, és ott van, tehát a kicsi gyerek, ugye, aki nem szeret elmenni, aludni, még mindig, még egy kicsit fönnmaradni, még egy mesét kérünk, azért, mert nem akar egyedül maradni, és hogyha ez felnőttként is megmarad, és mindig a másiknak a jele, mindegy az, hogy barát, vagy szerelem, vagy mondjuk egy függőség, amivel meg tud nyugodni, tulajdonképpen mindig káros, hogyha nem tud ezzel maga megbirkózni. Tudok-e egyedül lenni? Egyébként ez szerintem nagyon fontos kérdés, hogy tudtok-e egyedül lenni, és mit csináltok akkor, amikor egyedül vagytok? Mindig kell le valamivel lefoglalni magad, vagy tudsz egy kicsit így elábrándozni, fantáziálni, visszagondolni?
Én nem igazán. Én nem nagyon tudok egyedül lenni. Azért szoktam. Nem, egyáltalán nem szeretek, és nagyon hamar elkezdek unatkozni, és hogyha húzamosabb ideig, ami nálam azért maximum 2-3 napot jelent, nem találkozom senkivel, akkor nem is szorongás érzek, hanem sokkal inkább melankóliát. Olyan társtalannak is érzem magam, magányosnak, a napi problémáim nagyobbnak tűnnek. Inkább ilyen helyzetekben érzem azt, hogy mindig szükségem van arra, hogy menjek és másokkal legyek. Nem érzem azt, hogy menekülés, mert azért szoktam egyedül lenni, és azért egy hét során azért 2 napot általában mindig teljesen egyedül vagyok, vagy maximum a tömegközlekedésen találkozom emberekkel. 2 héttel ezelőtt beteg voltam, és 3 teljes napig otthon kellett feküdnöm, magas lázam volt, és szombat este már annyira hiányoztak az emberek, annyira hiányoztak a családon kívüli kontaktusok, hogy annak ellenére, hogy még nem éreztem magam 100%-osnak, és annak ellenére tudtam, hogy nem okos dolog most kimenni még, meg valószínűleg csak rontani fogok a helyzeten, de elmentem és találkoztam a barátaimmal, távolságtartással, hogy őket ne fertőzzem meg, de hogy egyszerűen már annyira igényem volt arra, hogy csak beszélgessek másokkal, és nem csak virtuálisan.
Én azt gondoltam először, hogy nekem nincsenek problémáim azzal, hogy egyedül vagyok, de rájöttem, hogy sosem vagyok egyedül. Tehát nem tudom, hogy vannak-e problémáim, mert családdal élek együtt, tesóm is van, úgyhogy mindig van valamilyen zsongás körülöttem, és szerintem minimalizálva van az az idő, amit ténylegesen egyedül töltök, csak a gondolataimmal, de hiszem azt, hogy működne is, hogy nekem ez nem okozna problémát.
De hogy törekedsz erre például, hogy megteremts magadnak ilyen időt, hogy csak úgy egyedül elmenni sétálni, és magadban lenni, és mondjuk csak így a természetet nézni.
Én nagyon hangulatember vagyok, és nagyon változik, hogy mit szeretnék, és van, amikor elmegyek és sétálok egyedül, de van, amikor mindenkit is szeretnék, hogy körülöttem legyen. Úgyhogy tényleg nagyon változó, és nem tudom azt mondani, hogy egyik vagy másik irányba hajlanék jobban.
Én amikor 2 éve elköltöztem otthonról, és ezzel egy időben beütött a COVID, akkor annak volt egy olyan számomra nagyon fontos része, hogy én előtte hasonlóan a Nórihoz baromi keveset voltam egyedül, mert párkapcsolatban voltam, sok barátom volt, suliba jártam, és a családomnál laktam, ezért nagyon-nagyon keveset voltam egyedül. És egyik pillanatra a másikra, ez 2 éve márciusban eljött, hogy egyedül lettem, mert lezárt az ország, bezárt minden, és én meg elköltöztem egyedül. egyedül. De mivel akkor hasonló cipőbe jártunk mindannyian, ezért nekem ez egy nagyon jó átvezető időszak volt arra, amikor egyedül lakva maradtam, de már kinyílt minden, és mindenki más már mozgott a maga életében, és én is így tettem, viszont nagyon segített ez az időszak abban, hogy én utána tudjak egyedül lenni, így, hogy egyedül lakom. Az egyedül lét felerősíti a nehéz időszakokat, viszont amikor éppen nincsen valami nagyon nagy problémám az életemben, valamelyik kapcsolatomban, vagy valamiben, akkor nekem kifejezetten az előnyömre válik.
Meg nyilván jobb úgy egyedül lenni, hogy az egész ország is veled együtt egyedül van, és kb. Kollektív helyzetben vagy, és nem az van, hogy mindenki más társaságban van, te meg egyedül, és hogy mennyire különcködsz, és hogy mennyire más a te helyzeted, és valószínűleg szerintem te jártál ezzel a legjobban, mert volt egy ilyen próbaüzemed.
De ezt a helyzetet mindenkinek meg kellett tudni oldani. Neked például mik voltak a technikai, mit csináltál?
Én nem szeretek a gondolataimmal egyedül lenni, viszont amikor mégis rá vagyok kényszerítve, akkor megpróbálom művészetbe átvinni ezeket a gondolatokat, tehát hogy verset írok, meg novellákat, meg ilyen kis írásokat. Én nagyon figyelemfüggő vagyok. Én a színészkedést is azért csinálom, mert én nagyon szeretem a figyelmet, nagyon szeretem azt, hogyha én szolgáltatok valamit az embereknek, mondjuk nevetést, azt nagyon szeretem, hogyha meg tudok nevetni másokat. Hogyha tudok villogni a tudásommal például, vagy olyan helyzetbe kerülök, ahol én tudok segítségére lenni a másik embernek, és ezek nagyon sok endorfint adnak, ami az életem más területeiről annyira nem jön be, és ezért én nagyon rá vagyok függve arra, hogy ilyen helyzeteket generáljak, vagy minél inkább ilyen helyzetekbe menjek bele, hogyha látok egyet, akkor szándékosan belemegyek. Ez valószínűleg káros függőség, de lehet, hogy csak ez a személyiségem része, és hogy én így vagyok felépítve. Kevés dologban találom meg a boldogságomat, az egyik dolog az, hogyha másnak tudok segíteni. Ezért van az, hogy nagyon sok lányismerősöm van, akiknek mindig van egy csomó problémájuk, és azokkal mindig tudok segíteni, és ott lenni, és legtöbbször csak hallgatni kell őket, és már az is hatalmas segítség, és ezek nagyon sok kis endorfint adnak nekem, és tehát, hogyha hasznosnak érzem magam, és ez az egyik fő boldogság forrásom, hogy én segítségére vagyok a másiknak. Szerintem ez, hogy arra vágyom, hogy hasznosnak érezzem magam, ez áll párban azzal, hogyha színpadon vagyok, vagy megnevettetem a többieket, akkor is értékes tagjának érzem magam a társaságnak. És szerintem ez a kettő így párban jár.
Én mondtam, hogy nagyon kevés időt töltök egyedül, és igyekszem is minél kevesebbet egyedül tölteni. Amikor egyedül vagyok, az időm nagy részét azt tölti ki, hogy internetezem, meg telefonozok, ami valószínűleg egy hasonló függés, mint ahogyan a társaságtól is függök.
Szerintem ez nem annyira egyszerű, hogy ha sokat használom a telefonomat, akkor függő vagyok. Mert ahogy fejlődik a világ és fejlődik a technológia, úgy bejött a telefon is, és tegyük fel, hogy nem tudom, milyen távlatokba beszéljek, mondjuk egy 20-30 év múlva, mert elképzelhetetlen, hogy telefon nélkül éljünk, mindent a telefonon csinálunk. Akkor ez nem függőség, hanem azon intézem a dolgaimat, a mindennapi dolgaimat.
Hát persze, ahogy mondod, mindenkornak megvan maga függősége, vagy túlzása. De hát ugye akkor túlzása az internet ellógás, hogyha túl sok időt vesz igénybe, ha nem tudod abba hagyni, ha mondjuk feszültséget érzel, hogyha mégis abba kell hagyni, mert mondják, hogy már kész a vacsora is le kell tenni.
Nóri, lehet, hogy valamihez szükséges technikai fejlődési elem az internet, de például nekem van egy a legnagyobb videó megosztón, van egy nagyon kedvelt videósom, aki sakról rak ki különböző nagyon szórakoztató informatív videókat, minden nap egyet. Ez az általános, ez a normális. Minden nap egy 20-30 perces videó. És nekem nagyon ritkán telik el úgy nap, hogy én ezt nem nézem meg. És érzem azt, hogy érdekel, meg nagyon élvezem, meg tudok vele várni, de hogy érzem azt, hogy nincs okom kihagyni, és nem is szeretném kihagyni, és annyira jó része az a napomnak. Ad egy rendszert is neki, hogy vacsi közben nem tudnék semmi mást csinálni tevékenyen, mindkét kezem foglalt. Nekem nagyon fontos része a napomnak az, hogy vacsi közben ezt az adott videót megnézem. És én ezt azért nem érzem függőségnek, mert egyrészt értitek, a vacsi időből megy el, másrészt pedig tudok vele várni, hogyha olyan van. Van, hogy 4-5 napig nem nézem meg, mert éppen 4-5 napig csinálok valamit nagyon folyamatosan.
Mondjuk hányatoknak az az első mozdulata reggel, amikor felkeltek, hogyha a telefonotokon van az ébresztő, hogy leállítjátok az ébresztőt, és aztán megnézitek az üzeneteket.
Nekem.
Tehát például nekem is, és én ezt szerintem ez nagyon komoly függőség, hogy este, amikor lefekszem, van úgy, hogy azért nem alszom el, mert még beszélgetek emberekkel, vagy mert korzózom az interneten, és reggel azzal kelek, hogy az üzeneteimet, amik este jöttek, azokat csekkolom. Viszont Nórihoz visszacsatolva, teljesen el vagyok ájulva attól, hogy eszembe jut egy teljesen random kérdés, egy teljesen random témában például, hogy ki találta fel a joghurtot, és előveszem a telefonomat, és rákeresek, és ott van a zsebemben, hogy ki találta fel a joghurtot. A technológia az egy áldás, viszont rá tudunk függni szerintem.
És mit gondoltok, hogy például milyen káros következményei lesznek?
Talán abban tudom a legjobban megfogni, hogyha más, fontosabb dolgok helyébe lép.
Például alvás.
Például alvás. Viszont én, amit te mondtál, Barnos, még arra reagálva, azt nem tartom függőségnek, hogy az üzeneteinket nézik. Azt az egyetlen egy részét nem tartom függőségnek az internetnek, mert annak technikai oka is lehetnek. Ma van egy találkozom délután, és reggel megnézem, hogy írta az adott illető, hogy nem ér rá, ráér, vagy valamit beszélünk, valami programot, ami a hétvégén lesz, és ez egy aktív csetes folyamat, és én ebbe becsatlakozom, amikor felébredek. Én a közösségi média többi részét tartom függőségnek, hogyha lecsekkolod a képeket, a cikkeket, stb. De azt, ha csetelsz, én azt nem tartom függésnek, mert nemes egyszerűséggel arról van szó, hogy szervezed az életedet, és mivel nem laksz mindenkivel együtt, akivel találkozol, ezért nem tudod élőben megbeszélni.
Nyilván megnevezés nélkül a egyik legjobb modern függőség az a rövid videók felfelé pörgethetéséről ismert videó megosztó oldal, amivel hihetetlen mennyiségű időt lehet eltölteni, úgyhogy az ember észre sem veszi, és élvezetet okoz, mert olyan videókat dob be, ami az ember érdeklődési köreiben vannak, és nem csak marhasságokat. Rengeteg hasznos tudást szedtem például onnan, de hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem telt el úgy egy napon például most szünetben, hogy mondjuk 4 órát egyfolytában ezzel. És ez függőség szerintem.
Nyilvánvalóan azért nehézség az, hogy a telefonos alkalmazásodnak a nagy része most már arra koncentrál, hogy addiktívak legyenek, hogy minél több időt a felületen legyél, böngészszél. Az összes játék így van kialakítva, hogy folyamatosan díjakat nyersz meg, elismerést kapsz, és jutalmazzák ugyanúgy az összes ilyen. És endorfint szabadít fel, amitől nyilvánvalóan függőséget okoz, és ez a videó megosztó, amit mondtál te is, ez is ilyen. Ezt egy pár hónapja én felismertem magamban, hogy nekem ez gondot okoz, és ez az első függőségem, amin viszonylag könnyen tudtam változtatni, mert előkerestem egy régi digitális ébresztőórát, és kitaláltam azt, hogy lefekvés előtt egy órával már nem szoktam telefonozni. Ez a nehezebbik része, ezt néha elfelejtem csinálni, viszont reggel az ébresztő órára kelek, azt lekapcsolom, és minden reggeli rutinomat elvégzem, és csak utána nézem meg a telefonomat, és akár az üzeneteimet is, és azt gondolom, hogy inkább kellek egy pár perc korábban, hogy legyen időm reagálni mindenre, de hogy előbb fürdök, meg előbb reggelizem, előbb akár tornázom egy kicsit, vagy nyújtok, mielőtt bekapcsolom a telefont, és szerintem ez egy jó rutin, amit érdemes beállítani.
Ez volt a Válaszutak. Köszönjük, hogy hallgattatok minket. Ma a függőségekről beszélgettünk. Én Nóri vagyok, és itt volt velem Barnus, Benedek és Máté, valamint dr. Boros Edit, pszichiáter.
Kövessetek minket Instagramon és Facebookon, valamint hallgassátok az adásainkat Spotify-on és az Apple Podcast-ben. Ha tetszett nektek ez a beszélgetés, és szívesen csatlakoznátok hozzánk, akkor írjatok nekünk Instán vagy Facebookon.